Hát, szeretettel köszöntelek benneteket. Elkezdjük az előadásunkat. Az előadásunk témája a jól működő házasság alapjai. A programunkban úgy szerepel, hogy amitől egy házasság vagy egy család jól működik. Én leszűkítettem, most nem az egész családról lesz szó, hanem elsősorban a házasságról, a párkapcsolatról. És szeretném ajánlani nektek figyelmetekbe, még az előadás elején, Mihalec Gábornak, egyébként a Tesco-ba vásároltam ezt a könyvet, Gyűrűk úra, nem Gyűrűk úra, hanem Gyűrűk úra, jegyes párok, vagyis házasságra készülők felkészítő kis könyvecskéje, és hát gyakorlatilag az egész könyv arról szól, amiről most nekem kell szólni. Ő is amerikai és német szakemberektől gyűjtött össze rengeteg kísérleti, tudományos és megfigyelésekre épülő házassággal kapcsolatos információt. Tehát merítettem tőle bátran, jól ismert pszichológusoktól, de elsősorban szeretnénk arra irányítani a figyelmet, hogy a pszichológia mellett maga a Biblia mennyire ősi könyv, és mennyire pontosan fogalmazott akkor, amikor a házasságról szólt, és a boldog házasság alapjait bemutatta. A mai előadáson tehát én egy összefoglaló, és inkább mondhatni, hogy egy ilyen kicsit témafelvető előadást fogok tartani. Sok mindenre ki fogok térni, hogy lássuk, hogy mennyire összetett ez a kérdés, és a házasságunkban mennyi mindenre figyelnünk kell. Nem fogok elmélyülni egyetlen egy kérdésben sem, igazán komolyan, de szeretném, hogyha látnánk, hogy az egész héten mi mindenről lehet majd beszélni és gondolkodni, és a csoportokban majd ezekről a kérdésekről feltétlenül kell gyakorlati módon beszélnünk. Hát az első gondolat, amit mindjárt alaptézisként és alapgondolatként szeretném felvetni, akik itt vagyunk, ugye házasságban élünk mindannyian, hogy a jó házasság az nem az égből pottyan az ölünkbe. A jó házasságra úgy mondhatni, hogy nem szerencse által jutunk el. A jó házasság az nem annak a gyümölcse, hogy ki milyen ügyes, és igazából, hogy ki mit hozott a családba. A jól működő házasság két ember közös munkájának együttes eredménye. Tehát mi, amikor a házasságról beszélünk, akkor itt egy fontos alapelvet le kell fektetnünk, hogy jó házasság nem a véletlen, nem a szerencse, és nem a sors különös kegye eredménye, hanem két ember közös munkájának együttes eredménye. Ha a munkát, tehát itt kifejezetten a két embert kihagyjuk el ebből a mondatból, hogy a két embert, vagy a közöset hagyjuk ki a mondatból, vagy a munkát hagyjuk ki a mondatból, akkor már nem érvényes a mondat egészében. Tehát két ember kell, közös munkáról szól, és nem tudjuk jól, hogy a munka mit jelent. Azt jelenti, hogy befektetünk energiákat, befektetünk időt, befektetünk mindent annak érdekében, hogy a házasság jól működjön. Egy példával szeretném ezt szemléltetni, a háttérben látható, és ez a szép kis parkos kert, gyönyörűen gondozott kis kert, hát ez minek az eredménye, hogy ez a kert ilyen szépen néz ki? Ugye nyilván, hogyha ha valaki nem ültette volna el, nem alakította volna ilyen szépen ki ezt a kis parkot, akkor nem lenne ilyen tetszetős. Ha sok munka nem lenne ebben a kertben, akkor nem gyönyörködnénk benne. Akkor mit látnánk a kertben? Ugye magától minő a kertben, hogyha nem gondozzuk, magától a gaz fog csak nőni, ismeri mindenki, aki kertészkedik, akinek kertje van. Tehát ugyanígy van a házassággal is. Nagyon érdekes, hogy az emberek nagyon sok mindenbe tudnak energiát fektetni, munkát fektetni, autószerelésbe, számítógépes munkákba, vagy időt tölteni sok mindennel, ami hasznosnak tűnik és eredményesnek. Érdekes, hogy a házasság az meg csak úgy van. Az csak úgy magától jól működjön. Ez nagyon téves elképzelés. A másik gondolat, amit itt hallott, találtok, a másik mondat, szintén alaptézis kell, hogy legyen, alaptétel a házasság gondozó táborunknak az egyik alapja, tudatos munkával a botlókövek lépcsőfokokká változtathatók. Tehát akárhány hiba, akárhány elesés történt a házasságunkban, vagy létezik a házasságunkban, akár mennyi kudarcot és próbát szenvedett el a kapcsolatunk, ezeket a köveket, ezeket a nehézségeket mi lépcsőfokokká emelhetjük, változtathatjuk. Nem kell elesni és ott maradni. Minden házasság megjavítható. Minden házasságban ott a lehetőség, hogy két ember közös munkájával egyre boldogabbá és szebbé tegye a házasságukat. Nézzük továbbra ezt a kertet, képzeljünk még el liliomokat, kardvirágokat, orchideákat, arborétumba, ha járunk, ugye gyönyörű minden, ilyen illatos kerté, édenné változtathatjuk a házasságunkat is. Ez legyen, mondom, alaptézise a házasságunknak, vagy a házassággondozó tábornak, vissza az Édenbe, vissza oda, ahova teremtettünk, hogy boldoggá lehet tenni ezt a kapcsolatot, mert ezt nem mi találtuk ki, nem emberek találták ki, nem mi biológiailag gondoltuk azt, hogy egy férfi és egy nő éljen együtt, és gyermekeket neveljenek, hanem ez a teremtő műve, amit az Édenben alkotott, és az Édenben hozott létre Isten. Ennek tehát édeni eredete van, és vissza kell, hogy menjünk az Édenbe, amikor a házasságról gondolkodunk. Amire érdemes odafigyelni a házasság kérdésében, és mennyire összetett téma ez, tehát itt felsorolok most 11 pontot, hogy mitől lehet jó egy kapcsolat, mitől működhet jól, és mitől nem működhet jól, hogyha ezekre nem figyelünk oda. Az első gondolat, hogy reális elvárások. Tehát ne kergessünk rózsaszínű ködöket, vagy a boldogság kék madarát, amikor házasságra lépünk valakivel. Emberek vagyunk, ugye az Éden után jött a bűneset, azt is tudjuk, hogy ott mi történt. Ugye a megkísértetés után Ádám és Éva elkezdték egymást vádolni, elkezdtek szembefordulni egymással, erre nem szeretnék most mélyen kitérni, de hogy az ember már nem olyan, mint ami teremtetett eredetileg az alkotó kezéből kijöve. Rózsaszín szemüveget vegyük le a házastársunkkal kapcsolatban, és ne támasszunk irreális elvárásokat a házastársunkkal szemben, és ne akarjunk egy olyan embert látni, aki nem ő, hanem akit mi elképzelünk magunknak, hogy milyen lenne, ha olyan lenne. Egymás személyiségének az elfogadása feltétlenül fontos, és itt szeretnénk majd meghagyni azt a témát, amit Vég Józsi magas szintre művel, a férfi és a női sajátságok figyelembe vétele a házasságban mennyire fontos és döntő jelentőségű. Jóska fog majd erről szólni, azt hiszem, hogy pénteken, hogy mit tehetünk azért, hogy a férfi és a nő kiegészítse egymást, és egymást el tudják fogadni férfiként és nőként. Női és férfi szerepek ugyanehhez kapcsolódik, tehát ha valaki a szerepekkel nem foglalkozik, és nem kíván férfiként viselkedni a házasságban, vagy nem kíván igazi nőként viselkedni, ez biztos, hogy nem fog működni sokáig. A jó kommunikáció megint csak, majd erre konkrétabban is kitérünk, hogy mit jelent. Hatékony konfliktuskezelés nélkül a házasság nem működik, mivel hogy nincs konfliktusmentes kapcsolat, ezért a konfliktuskezelés a rendkívül fontos tényezők közé tartozik. Pénzügyekhez való érett viszony, egyéni és közös szabadidős tevékenységek egyensúlya, nagyon elméletinek hangzik, de nagyon fontos, összhang a szexualitás és a gyengédség kérdéseiben, szülői szerepre való felkészülés, abban való egyetértés, egymás családjának, barátainak elfogadása, összhang a lelkiség tartalmában és megélésében. Tehát ez csak egy olyan bevezető, hogy ennyi mindennek együtt kell működni ahhoz, ebbe kell a munkát befektetni, és erre kell odafigyelni, hogy ezek hogy működnek jól, és hogyan tudunk ebben összehangolódni ahhoz, hogy sikeres és boldog legyen a házasság. Akármelyik hiányzik, akkor már nem négy csillagos a házasságunk. Ha ezekből mondjuk kettő-három hiányzik, egy vagy kettő hiányzik, az csak három csillagos házasság. Ha négy hiányzik, az csak két csillagos házasság. Ugye tudjuk, hogy ezek mit jelentenek, tehát a komfortérzés és a jó érzet az már csak két csillagos. Ha öt hiányzik, az már csak egy csillagos, és öt alatt pedig már szenvedés. A házasság, vagyis akkor már ugye nincs mosdó, nincs fürdőszobában meleg víz, tehát a csillag nélküli szállodákra gondolunk. Úgyhogy akkor az egy nem boldog házasság. Tehát minimum ötnek működnie kell, vagy hatnak működnie kell a 11-ből, hogy abban az ember még jól érezze magát. Öt alatt már a válás határa fenyeget mindenkit. Mi is a házasság célja? A házasság célja, azt sem nekünk kell kitalálni, Jézus mondta egyébként, ismételte vissza az Édenben elmondott, Isten által elmondott házassági alapelvet, ami így hangzik. Látjátok egyébként? Annak okáért elhagyja a férfiú atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test. Tehát a házasság célja, hogy a kettőből egy legyen. Itt meg is fogalmaztam, hogy hogyan lesz a két énből egy mi. Tehát addig, amíg egyedül éltünk, vagy egyedül éltünk, addig azt csináltunk, amit akartunk, addig nem volt felelősségünk senki iránt, addig éltük az életünket, ahogy mi gondoltuk. Ez a házasságnál ez egy egészen más élettér lesz. A két énből egy mi, tehát az összeolvadás, így mondja, hogy egy testé kell válni. Ez nem feltétlenül fizikai egy testet jelent, hanem egy lelki testet, egy egységet jelent, amiben a gondolataink, az érzelmeink, amiben a vágyainkat, az elképzeléseinket, az akaratunkat mindig összehangoljuk a másikkal. Lehetnek önálló elképzelések, önálló érzelmek, teljesen nyilvánvaló, hogy egy külön egzisztencia továbbra is az ember, ahogy mondja ezt Pirinszky János az egyik versében, ugye a házassága neki nem nagyon sikerült, de azért ez egy nagy megfogalmazás, egy mondat ez a vers, hogy az ágy közös, a párna nem. Ugye, tehát így válunk egy, hogy az ágy közös, a párna nem. Tehát a fejünket külön tesszük le, de az ágy közös. Azt jelenti, hogy ez különös dolog, hogy nekem vannak elképzeléseim arról, hogy mit akarok csinálni, hogy mit szeretnék az életbe, hogy mik a céljaim az életben, de ezt hogy tudnám összehangolni, akár a napi tevékenység szintjén, napi programom szintjén, a másik féllel, az én feleségemmel, fele barátommal, férjemmel. Ez a művészet, és ebben lehetünk igazán boldogok. Hát mi kell a jó házassághoz, mi kell ahhoz, hogy ez a két én egy mivé váljon? Nem teljesen pontos egyébként ez az idézet ide, a hármas kötél nem hamar szakad el, ezt tegnap a bevezetőben, ugye a tábor nyitóban is felolvastuk, Prédikátor könyve 4. fejezet 12. verséből. Ez arra vonatkozik, hogy a harmadik személy maga az Isten. Itt pedig azt szeretném érzékeltetni, egy bizonyos Sternberg amerikai pszichológus állította fel ezt a tételt, amit megint csak érdemes átgondolni, hogy milyen szeretetre van szükség a házasságban. Nyilván, hogy akik házasságra készülnek, azoknál ez biztos, hogy fontos szempont kell, hogy legyen, hogy ez a háromfajta szeretet meglegyen a házasságban, de akik a házasságban élnek, azoknak is szükséges, hogy ezt a három szeretetet fönntartsák és éltessék. Az intimitás, azt tudjuk jól, ott fent a csúcson van, azt ne valamilyen szexuális együttlétnek gondoljuk, hanem az intimitást a szaknyelv azt gyakorlatilag azt mondja, hogy a legbensőségesebb lelki egyé válásnak a szeretet nyelve. Az a szeretet, amikor mi meghitten beszélgetni tudunk egymással, amikor nem csak a hálószobában, hanem bárhol vagyunk, a teljes érzelmi lényünket tudjuk megnyilatkoztatni, hogy így mondjam, le tudjuk csupaszítani magunkat a másik előtt, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, és meg tudunk nyílni a legőszintébb formában. Ez mindenképpen kell egy jó házasságban, hogy ez meglegyen a házasfelek között, majd látjuk, hogy ez mit is jelent. Aztán kell a szenvedély. A szenvedély alatt értjük azt, hogy igazi vonzalom, igazi szerelem, tehát igazi szerelem nélkül nincs jó házasság, de kell az elköteleződés, és ez pedig az értelmi, erkölcsi odaszánása az életünknek a másik ember felé, egy úgy bizonyos értelemben a hűség. Tehát a szeretetben ott kell lenni az elköteleződésnek, a szeretetben, a házasságban, ugye a barátunk iránt nincs szenvedély, de van valamilyen szeretet, ott a filia van, itt van mondjuk az erosz, így is fogalmazhatunk, és van az intimitás. Nagyon szomorú az, amikor bármelyik hiányzik is, mert akkor ez lesz az eredménye. Ha mondjuk az egyik is hiányzik, az intimitás megvan, az az igazi belső lelkiség, és megvan a szenvedély, az a heves-heves vágyakozás a másik iránt, de hiányzik az elköteleződés, akkor abból csak egy romantikus szerelem lesz, és ott ugye ez mondjuk élettársi kapcsolatoknál, vagy elköteleződés nélkül nem sokáig tartó szerelem. Nem sokáig tartó kapcsolat, mert mondjuk, hogyha egy házasságban nincs igazi elköteleződés, akkor bármikor jöhet egy harmadik, aki szebb, aki jobb, aki kedvesebb hozzám, vagy jönnek az élet hétköznapi problémái, ami az elköteleződésben megoldást kell, hogy nyerjen, egy anyós probléma, egy anyagi probléma, egy pénzügyi probléma, vagy bármi, akkor az nem tart sokáig, ha nincs elköteleződés. Intimitás és elköteleződés, baráti szeretet. Ahol hiányzik a szenvedély, hiányzik a másik iránti különleges vonzalom, az olyan, hogy hát szeretlek téged, meg el vagyok kötelezve irántad, meg még jókat is tudunk beszélgetni, de hát azt nem nevezhetnénk igazi kapcsolatnak, házassági kapcsolatnak. Szenvedés, elköteleződés, ott mindenképpen az derül ki, hogy nem tudnak komolyan problémákat megbeszélni, mert az intimitásban, az egymás előtti megnyílásban fognak egymáshoz közelebb kerülni. Ez körülbelül úgy néz ki, hogy nagyon jó vagy az ágyban, szenvedélyes, nagyon jó a szexualitás a párok között, és megvan az elköteleződés, hogy valahogy együtt ki kell bírni, de nincs meg az a bensőséges, szeretetteljes közösség a másikkal, akkor az a házasság megint csak ki fog égni. Nagyon sok ilyen házasság van, hogy együtt élünk, ásókap a nagy harang, megvannak a testi igényeink és szükségleteink, ki vannak elégítve, de hiányzik az, hogy ki is a másik, és hogy veled lelked mélyéig együtt tudok gondolkodni, és együtt tudok érezni. És itt van ugye az intimitás, elköteleződés és szenvedély, a beteljesült tartós kapcsolat titka. Beszéltünk a 11 pont közül ugye az egyikről, a jó kommunikációról. Hát szerintem a házasságok 80%-a ezen vérzik el, hogy nem tudnak jól beszélgetni, nem tudnak jól kommunikálni egymással a házastársak. Ezt mi magunk is a 20 éves kapcsolatunkban a feleségemmel ma is tapasztaljuk, és szerintem mindannyian, hogy a kommunikációt meg kell tanulni, és mindig jobbra és jobbra kell fejleszteni egymás között a kommunikációnkat. Hát egy nagyon általános bevezetés, ugye, hogy a kommunikáció arról szól, hogy valakinek az elektromos agysejtjeiben ingerületeket kap, a gondolkodás, egyszerűen gondolatok ébrednek valakiben, érzelmek, gondolatok, és a körülményekhez és a mindenféle a másik iránti érzésekhez viszonyítva megpróbálja szavakba önteni ezt az agysejtekben elindult gondolatot a másikkal kapcsolatban, vagy a másik iránt valamit közölni, a másiknak közölni akar valamit. Ez amikor az adó, tehát én elkezdek valamit mondani, ez a kódolás, és utána jön a mondat és az üzenet. Viszont aki fogadja, mondjuk a feleségem, az pedig dekódolnia kell, hogy én mit akartam neki mondani. Tehát neki a dekódolásban is ugye ott van a feleségemnek a különböző érzelmei, gondolatai velem kapcsolatban, a körülmény éppen egy nagymosás közben van, éppen fáradt, éppen lefeküdni készül, vagy éppen nem ér rá, mert nagy munkában van. Tehát a vevő, amikor fogadja az üzenetet, az sem egy steril állapot, hanem neki dekódolnia kell azt az üzenetet, amit már én is az érzelmeimen, a gondolataimon, a hozott anyagból, amit hoztam a szüleimtől, hogy hogy beszélek, meg a kultúrán keresztül, hogy én hogy fogom kifejezni magam, azt ő majd megint csak átfordítja arra, hogy ahonnan ő jön, a kulturális háttér, a családi háttér, az érzelmi állapot, dekódolja magának, és gyakorlatilag látjuk itt lent a két táblázatban, hogy az adott üzenet, ugye itt látjuk lent, hogy az adott üzenet, sokszor amit én át akarok adni, csak ennyi jön át a feleségemnek, mert ő a fogadó, ő is el van mindennel foglalva, és lehet, hogy azt a mondatot, abból a mondatból, vagy abból a gondolatból, amit akarok átadni neki, csak ennyi jut át. Ez a kommunikáció nagy tudomány, ebben nem akarok belemenni, de házasságban biztos nagyon sokszor tapasztaltuk már, hogy én nem úgy mondtam, tehát én nem úgy gondoltam, hogy nem szép a hajad, csak lehet, hogy ma nem fésülködtél. Vagy valami ilyesmi, értjük? Tehát én nem akartam megbántani a másikat, csak valamire figyelmeztetni akartam, hogy tedd rendbe magad. És lehet, hogy rossz szavakat használtam. Lehet, hogy dicsérettel kellett volna előbb kezdeni, mert én a kommunikációban azt nem tanultam meg, hogy a szeretet nyelve a feleségemnek mi? Először a dicséret, az elismerő szavak, és utána jöhet az, amit mondani szeretnék. Úgyhogy visszatérve egy kicsit a kommunikáció szintjére, hogy szintén pszichológusok fedezték fel, és ez köztudott nyilván, hogy a kommunikációnak 5 szintje van. Van a sablonok szintje. Az a szint, amikor azt mondom a másiknak, még szeretnék visszatérni a gondolatmenetemben, valamit nagyon fontosat kifelejtettem az előzőben, hogy egy nagyon fontos, itt látom a vázlatomban, hogy ezért fontos a legpontosabban fogalmazni. Amikor beszélgetünk, pontosan átgondoltan fogalmazzunk, és gondoljunk arra, hogy ez milyen hatást fog elérni a feleségemnél, vagy a férjemnél, amit akarok mondani. 7% a szavak, a kommunikációban a 7% szavak, ami fontos egy üzenet átadásban. 38% a taglejtés, és 55% a testbeszéd, tehát így adja ki a 100%-ot, ami üzenet átmegy a másiknak. Tehát amit én mondok, az csak 7% értékű, amit mondok, de ahogy mondom, az 38% érték, bites érték, és 55% bit, ahogy a testemmel, ahogy a kezemmel, ahogy a kezemmel, vagy ahogy még a kezemmel hozzáteszek valamit, ugye? Vagy a testtartásommal, és a többi. Úgyhogy ezeket ne felejtsük el. Aztán a kommunikációnak a szintjeire visszatérve, hogy a sablonok szintje az, amikor ugye hogy vagy, mi újság, milyen napod volt, ugye ez a hétköznapi beszéd, mondjuk ezt a házasságban remélem senki nem használ ilyen, hogy vagy, és megyünk tovább. Nem érdekel a válasz, de sablonok szintjén egyébként a hétköznapi élet más területein ez nagyon általános egyébként. Aztán van a tények szintje. Házasságban azt hallottam, hogy ezt írta az újság, ismerjük a Major Tamás Psota Irén. Hallottad, mit ír az újság? Ugye ezt hallottuk gyerekkorunk kabaré tréfáiban. Te Jenő, ezt írta, azt írta. Képzeld, a szomszédnak megellett a tehene. Képzeld, a szomszédnak új autója van. Házasságokban képzeld, milyen új ruhát lehet kapni. Most leértékelt a Lidlibe 30%-kal egy nagyon klassz blues. Ez a második szint, amikor erről csevegünk, hogy mi lesz este a tévébe, mi van a gyerekekkel, holnap vigyázz, mert hegedű órára kell vinned a gyereket. Tehát a második szint, a tények szintje, amikor még nem működik egy kapcsolat a házasságban, vagy mélyen nem tud működni a kapcsolat. Nem tud elmélyülni. A vélemények szintje az, hogy te tudod, hogy nekem ez már az, amikor kezd az énünk megnyílni a másik számára, képzeld, nekem erről az akcióról ez és ez a véleményem, hogy szerintem ez egy marhasság, ne menjél el arra a plázába, és ne, most figyelj, most próbáljuk beosztani a pénzünket, vagy képzeld el, ezt gondolom Jánosról, a szomszédról, vagy esetleg ezt gondolom arról a munkáról, amit te végzel. Ez a harmadik szint, amikor már az énünket merjük kifejezni, hogy nekem van véleményem valamiről, meg vannak ötleteim az élet dolgairól. Házasságban ez már jó, ha így meg elkezdünk beszélgetni, és cseréljük ki egymás véleményét. A negyedik szint az érzelmek szintje, amikor már azt mondom a másiknak, hogy van egy-két gondolatom a kapcsolatunkról. Megoszthatom veled? Te, én 20 éve házasok vagyunk, de én most sokkal jobban szeretlek, mint 20 évvel ezelőtt. Vagy valami ilyesmi. Tehát én úgy látom, hogy a kapcsolatunk fejlődik. Úgy látom, hogy a kapcsolatunkban vannak problémák, de egyre közelebb érezlek magamhoz. Vagy neked mi a véleményed arról, hogy én milyen vagyok? Nekem mit kellene változnom? Ez már az érzelmek szintje, vagy olyan jól éreztem magam múltkor veled. Nem lehetne azt megismételni újra, vagy valami ilyesmi? Ezek már a házasságnak a mélyebb szintjei, és az intim kommunikáció szintje az, amikor el tudom mondani, hogy mi fáj, nagyon fáj, minek tudok nagyon örülni. Amikor én üzenetekkel közlöm a másik felé, hogy bennem mik zajlanak, bennem milyen gondolatok vannak, és el tudom mondani, hogy mit érzek, de nem akarlak megbántani, csak szeretném, ha ezt tudnád, hogy nekem hiányzik az, hogy hetek óta nem szóltunk egymáshoz, vagy hetek óta nem volt testi együttlétünk, vagy milyen szomorú, hogy nem tudunk beszélgetni egymással. Figyelj, nekem fontos az, hogy elmondd, hogy te mit érzel. Fontos az, hogy hogy gondolkodunk a jövőnkről. Mit szeretnénk jobbá tenni a házasságunkban. Mit szeretnénk megvalósítani a házasságunkban. És ez már mélyebb annál, mint sem, hogy tényeket közlünk és terveket szövünk, hanem komolyan beszélgetünk. Együtt vagyunk, és merjük elmondani azt, hogy szeretlek téged, hogy nagyon szeretlek. És ezt nem csak egyszer egy héten tesszük, nem csak egy hónapban egyszer, na most intim kommunikáció, ülj le, és akkor vigyük mélyre a kapcsolatunkat, hanem ahogy Józsitól hallottuk tavaly a táborban, küldözgetjük az SMS-eket egymásnak, hogy szeretlek, hogy imádlak, hogy hiányzol, hogy én úgy érzem, hogy a kapcsolatunk egyre jobban fejlődik, mit lehetne még tenni, és ezt többször szóba hozzuk, és erről többször és mélyebbeket beszélgetünk. Tudom, hogy 3 gyerek mellett, tudom, hogy most itt vagyunk, és itt a táborban is annyi programunk lesz, meg beszélgetünk, de mi lenne, ha mondjuk tényleg kihasználnánk ezt a lehetőséget erre a táborban, hogy megtanuljunk az intim kommunikáció szintjén beszélgetni, nem a csoportban, hanem majd egymás között a csendes pihenő alatt. Van ennek akadálya, ugye kicsit többet beszélek a kommunikációról, mert gyakorlatilag ezen múlik, azt mondja Pálhegyi Feri bácsi az egyik könyvében, aki majd jön csütörtökön, vagyis kedden, holnap, hogy a ház cement és kötőanyag nélkül összeomlik. Ilyen a kommunikáció a házasságban, mint a cement, mert ha nem kommunikálunk, és ezen a mélyebb szinten, nem úgy, hogy vagy, meg mi a véleményem az élet dolgairól, hanem hogy veled mi van, és velem mi van, hadd mondjam el, ha ezen nem kommunikálunk, összedől a ház. Tehát cement és kötőanyag nélkül nem lesz tartós. A viharok és a nehézségek elsodorják. Az intim kommunikáció szintje az a felé, tőle, ellene. Ezt John Gottman, ez az amerikai pszichológus, aki a Szeretett Labor című könyvet, kísérletet is végzett, fogalmazta meg. Erről a Gottmanról azt lehet tudni, egy egyedülálló kísérletet végzett, hogy házaspárokat, mint ez a való világ jellegűen, de ez sokkal inkább kísérleti szempontból, egy házba hát bezárt, és különféle kamerákat tettek fel a ház sarkaiban és minden helyen, kivéve a hálószobát és a fürdőszobát, és kis chip mikrofonokat helyezett el a párokon, és hallgatta a beszélgetéseiket, és mondták, hogy mindent beszéljenek meg, ami a kapcsolatukkal fontos, a házasságukkal fontos kérdéseket jelent. És ha nem beszélgettek, az is föl lett véve, vagyis hogyha mellé beszéltek, az is fel lett véve, és tehát egy-két napig ott voltak, ott éltek, és 90% pontossággal meg tudta állapítani, hogy el fognak-e válni, vagy nem. És nem csak, hogy megmondta, hogy elválnak-e 90% pontossággal a házaspárok, hanem azt is megmondta, hogy mikor fognak elválni. Egy hét múlva, egy hónap múlva, vagy egy év múlva. Tehát különös kutatásokat végzett, és ő állította fel ezt a kommunikációs szabályt, hogy nagyon sokszor a kommunikációnk a felé, a tőle és az ellene kommunikáció. Lehet abból látni valamit? Elmondom, mi az, hogy felé. Például hazajön a férj este a munkából, és a feleség megkérdezi tőle, hogy mi volt a munkahelyeden. A felé kommunikáció azt jelenti, hogy figyelj, képzeld el, a főnököm megemelte a fizetésemet, megcsináltunk egy jó kis melót, és képzeld el, ebben a munkával most ezt és ezt tudtuk elérni, és elkezd beszélni, hogy amikor ment a munkahelyre, akkor milyen élmények érték, hogy képzeld, megálltam egy villanyrendőrnél Budapesten, nem régen történt velem, és egy zsonglőr kezdett ott velem, ott a sorban zsonglőrködött, és dobálta a labdákat, és utána a kalapját dobálgat. Ezt mind elmondom a feleségemnek, mert kérdezett valamit, ez amikor nem lezárom a kommunikációt, hanem egy kérdésre megnyílok felé. A tőle az, amikor hazaérek, és azt mondom, hogy figyelj, én most nagyon éhes vagyok, hagyjuk ezt a témát. Mi volt a munkahelyen? Hozd a vacsorát. Ugye? Tehát nem volt semmi, ami eddig is kész, mi a vacsora? Az ellene pedig az, amikor megjön a munkahelyen, na mi volt a munkahelyen? Figyelj, ne fárasszál, ne nyaggassál mindig ezekkel. Mindig ezzel nyaggassz, mikor hazamegyek, hazajövök, alig ültem még le, de te már nyaggatsz, hogy mi volt, mit csinál. Nem látod, hogy fáradt vagyok? Menj a szobádba. Dolgoztál eleget ma? Engem kérdez, hogy mi volt? Hol van az ebéd? Hol van a vacsora? Hogy néz ki itt a gyerekek szobája? Tehát ez az ellene kommunikáció. És azt mondta Gottman, hogy ha felé kommunikációt műveljük, abból a kapcsolat mélyül, a tőle kommunikáció az a kapcsolat elhidegülését okozza, az ellene kommunikáció pedig elmérgesíti a kapcsolatot. Itt különben sajnos a táblázatot rosszul írtam be, és rosszul másoltuk be. Itt cseréljétek ki a tőle. A tőle van a harmadik sorban, hogy kikerüli a konfliktust, elfogyja az érzelmeket. Tehát ez a tőle, kikerüli a konfliktust, elfogyja az érzelmeket, a kapcsolat véget ér. Az ellenében van ez, hogy elmérgesíti a konfliktust, sérti a másik érzéseit, aláássa a biztonságtudatát, a kapcsolat gyors végéhez vezet. Én azt gondolom, hogy ezekre figyelnünk kell a jó házassághoz. Ezen túljutunk most, konfliktus kezelésre térjünk rá. Házasságban nem az a csodálatos, hogy nincsenek konfliktusok, hanem az, hogy a konfliktusokat megoldjuk. Itt szeretném először felidézni azt, hogy ezt a második mondatot. Egy kapcsolat minőségét az mutatja, hogy miként kezelik a különbözőségeiket Brian Craig, a népszerű mindennapi pszichológia könyvek egyik írója. Aztán ez a Gottman pedig azt írja, hogy abban hiszek, hogy a kapcsolatunkban azáltal növekszünk, ha megbékélünk egymás különbözőségeivel. Nagyon fontosnak tartom mind a két mondatot, hogy a minőségünk a kapcsolatban azt jelenti, hogy hogy kezeljük a konfliktusainkat, és jobb, hogyha nem vágyunk olyan kapcsolatra, hogy nincsenek különbözőségeink. Ha valaki azt tűzi ki célul, hogy hát nekem a férjem ne mondjon ellenem, meg ne akarjon mindig más, mint amit én, vagy ne legyenek konfliktusaink, akkor biztos, hogy beteljesületlen lesz az életében ez a kapcsolat, mert ilyen nincs. ilyen nincs. Három dolog nehezítheti a konfliktust, mert ugye hozott anyagból dolgozunk, mint az úri szabók mondják, tehát hiába választjuk meg a társunkat, azért a házasság során jobban megismerjük, mint az udvarlás vagy az ismerkedés idején. Az egymással megegyező nyersanyagok, azok, akik mind a ketten szeretik a komoly zenét, mind a ketten szeretik a spagettit, mind a ketten szeretik a csendet, a békét, hasonlóak a céljaik. Ez a csodálatos, különleges alkalom, amikor két embernek kevesebb konfliktusa van, mert hasonlóak az alkatuk, hasonlók céljaik vannak, mintha egymásnak teremtette volna az ég, szokták mondani. Az egymást kiegészítő nyersanyagok pedig olyanok, akik különböznek ugyan, de kiegészítőleg különböznek. Az egyik vasalni szeret, a másik főzni. A férfi mondjuk főzni szeret, a feleség vasalni, és minden más persze. Az egyik kirándulni szeret, a másik pedig levegőn szeret lenni, és szereti a mozgást. Hát a kettőt össze lehet hangolni, ugye? Voltak itt a táborunkban olyanok, hogy alpesi túrás volt a férfi, nagy hegyeket szeretett megbászni, a feleség pedig biciklizni szeretett. Hát akkor menjünk biciklivel alpesekre. Tehát jól megoldották, tényleg ilyen mountain bike-okkal menték, járták a hegyeket, amíg lehetett. Egymással ütköző nyersanyagok pedig azok, akik hiába a közmondás, hogy az ellentétek vonzák egymást, az egyik korán szeret kelni, a másik későn, az egyik a komoly zenét szereti, a másik a könnyű zenét, az egyik a vígjátékokat szereti nézni, a másik a drámákat, az egyik szeret utazni, a másik otthon szeret ülni, az egyik szereti a ricsajt, a másik szereti a csendet. Tehát ezek az egymással ütköző nyersanyagok, amikben sokkal több a konfliktus. Ezt ne felejtsük el, ezt mondja Gottman, mielőtt házasságra lépnénk, mindenki nézze meg, hogy mennyi konfliktust vállal el a házasságában. Aszerint lépjen házasságra, hogy bevállaltam azt, hogy körülbelül a másik ilyen, ezért mondjuk minimum 4 évszak az ismerkedési idő, de ha 2x4 vagy 3x4 évszak, az még jobb. Konfliktusok láthatatlan háttere egyébként, hogy a házassági konfliktusok nagy területében nem is a konfliktus áll a előtérben, hogy így mondjam, hogy most a fokrémet így kell nyomni, vagy úgy kell nyomni, vagy miért nem vetted le a sáros cipődet, és nem vetted észre, hogy most takarítottam ki, és hát nyomás vissza, takarítsd föl. Tehát nem, a konfliktus önmagában sokszor nem nagy a házasságban. Apró konfliktusok, hogy megint egy kicsit többet költöttél, kevesebbet kellene. A konfliktus háttere az sokkal döntőbb. Tudnélik az, hogy kié hordja a nadrágot, a dominancia, kié a hatalom. Sok konfliktus abból ered, hogy én meg akarom mutatni, hogy én vagyok az erősebb, én vagyok a valaki a házasságban. És a konfliktusok ezért nem oldódnak meg, mert hatalmi harc folyik a házasságban. Ahol hatalmi harc folyik, ott nem az a kérdés, hogy kivette le a cipőjét, hanem az a kérdés, hogy megosztjuk-e a szerepeket, és elfogadjuk-e az egyenlőséget a házasságban. A konfliktus egyik másik háttere, hogy a szeretett tank kifogyott. Nem töltötte fel a másik eléggé a szeretett tankomat, nem törődik velem hetek óta, nem figyel rám, és mindenre ugrok, amit csinál. Szégyellje magát. De így jelzem azt, hogy figyelj, el vagyok hanyagolva. El vagyok hanyagolva, a gyerekek is egyébként ezt teszik, hogyha el vannak hanyagolva, az asztal tetején ugrálnak, és felhívják magukra a figyelmet, hogy én is itt vagyok, ugye? Majd figyeljünk a gyerekekre, hogy ez kevésbé forduljon itt elő. Az elismerés és elfogadás kérdése. Egyszer nem fogadtál el. Egyszer nem tudtál, itt vagyunk 18 éve házasok, és még mindig nem tudtál elfogadni, hogy én ilyen vagyok. Esetleg nem figyelek arra, hogy le kéne venni a cipőt, mikor. Esetleg nem figyeltem arra, hogy te most már alszol, vagy ilyesmi. Az elkötelezettség kérdés, konfliktusok nagyon sokszor származnak abból, hogy hogy nincs elköteleződés, és ez bizonytalanságot ébreszt. Nincs biztonság a házasságban. Sokszor jobban kirobbantják a konfliktust, mert nincsen egy vár, nincs egy erős fal, ami körülvette ezt a házasságot. Ugye az integritás kérdése az, hogy nem őszinte a másik. Azért veszekszem vele, mert mindig mellé beszél, mert nem az aki, mert nem őszinte. Kedves táborozók, már nem akarok sokáig foglalkozni, de látjuk, hogy mennyi kérdés vetődik fel a házasságokban. Konfliktus kezelési stílusok, hogy hogyan próbáljuk a konfliktust kezelni, egy külön előadás témája lenne, de erre most nem térünk rá. Amire szeretnék rátérni, ugye látjuk ott a férfit a munkahelyén, a konfliktusok elől a munkába menekül, mint a strucc ugye a homokba dugja a fejét. A legfőbb akadálya a konfliktusok megoldásának, amikor erős kritikával illetem a társamat, mikor durván beszélek vele, mikor megvetően beszélek vele, amikor állandóan védekezek, hogy te vagy a hibás, és nem én, és végül kiépül a fal, hogy már nem is akarok beszélgetni veled. Csinálj, amit akarsz, engem már, én ezt a konfliktust nem tudom megoldani, de nem is akarom. Inkább maradjunk csendben. Éljünk ketten szép csendben egy fedél alatt, de ezek a házasságok szép lassan azért tönkre mennek, és el a válással végződnek. Fontos kérdés a házasság, ugye 11 pontból csak egy párat emelek ki, a jól működő házasságban jól működő pénzkezelésre van szükség. A pénz ugye ma nagy téma, nagy kérdés, sok helyen nem kérdés, mert nincs miről beszélni, ahol pedig sok van ott meg. Az a baj, kedves táborozók, egy felmérés szerint, hogy mitől ment tönkre a házasság, nagyobb százalékban látjuk, hogy ez az eredmény jött ki, hogy kezeli az én társam a pénzt, és a házasságok tönkre menetelét, vagy a házasságok problémáit ez okozza, az első helyen az áll, hogy azt kívánom, hogy bárcsak óvatosabban bánna a párom a pénzzel, vagyis felelőtlenül bánik a pénzzel, 72%-ban a házas pároknak. A házassági problémájuk sokszor ide vezethető vissza, hogy egyszerűen nem tudja beosztani a pénzt, még azt a keveset sem. Gondot jelent pénzt megtakarítanunk, ez meg a másik nagy probléma szintén a mai világban, ugye? Mindannyian tapasztaljuk, hogy ma megtakarítani pénzt azt szinte lehetetlen, mert nem is tudjuk, hogy az adósságokat miből fizessük, akiknek van persze, nem, hogy még félre is tegyünk. Nehezünkre esik meghatározni a fontossági sorrendet, hogy mire költsük a pénzünket. Ez 63%. Kicsit kisebb, de azért még elég nagy ez is. Nagyobb összegű adósságaink vannak, ami problémát jelent számunkra, 56%. A hitelkártyák használatából már voltak problémáink, tehát A hitel, B hitel és a többi, 52%. A problémás házaspárok ekkora százalékánál jelent gondot, tehát sokszor ismertem házaspárokat, hogy egyszerűen naponta vesztek össze azon, hogy most már megint vettél egy autót. Szóval tényleg annyi volt, hogy és akkor nekem kell fizetni a, hát igen, hát a havi 100 000-et akkor most fizeste. Tényleg olyan 800 000 vagy 1 millió forint körül volt a havi bevétel, és így cserélgette a férfi az autóját, hogy hát most, de még nem adtam el, majd eladom, de most vettem egy másikat, és ez csak úgy bejelentett. Tudom, hogy a mi problémáink nem itt vannak, tehát akik itt ülünk, nem hiszem, hogy ilyen problémáink vannak, de kisebb tételekben lehetnek. Szülői szerepek, megint csak konfliktusforrás, apa-anya szerepek, és itt szeretném a kedves szülők figyelmét felhívni. Ezt tettem volna a legelső helyre. Most szülőpárok vagyunk, vagy házaspárok? Mert amikor összeházasodunk, akkor minden a másik, ugye ő van az első helyen, és ahogy jönnek a gyermekek, ugye mindig hátrébb kerül, mondjuk a férj. Ugye? Az első helyről a másodikra, aztán a következő gyereknél a harmadikra, a harmadik gyereknél a negyedikre, aztán már gyakorlatilag ő lesz az ötödik gyerek, ugye? Úgy kezeli a feleség, mint az ötödik gyereket. és aztán már se szex, se beszélgetés, se intim kapcsolat, mert gyerekszoptatás, gyereknevelés, ide szaladunk, oda szaladunk, a házasságok kimutatható arányban itt hidegülnek el nagy mértékben, amikor jönnek a gyerekek. Nincs idő beszélgetni, és szülőpárokká válnak a házasságok házaspár helyett. Kedves táborozók, szeretném mondani, hogy maradjunk házaspárok szülőként is. És különösen édesanyáknak mondom, mert ugye a férjek azoknak ez könnyebb talán, de a feleségeknél fontos, hogy továbbra is legyen kommunikáció, legyen minőségi idő, legyen intim beszélgetés a férjünkre, mert akkor oda fog jutni, amit itt mondok, hogy amit itt mutattam, hogy ilyen férjek lesznek majd ugye a későbbiek során, ha egyedül maradnak, a munkába fognak temetkezni, és egyébként a feleségek is megsínylik, és a feleségek is, hogy így mondjam, kitolnak magukkal, ha nem fordítanak elég időt a férjükre, mert nem lesznek partnerek a gyermeknevelésben sem, nem lesznek partnerek a család egyéb dolgaiban sem. Apa-anya szerepek, meg kell beszélni. Ahol nincsenek letisztázva az apa-anya szerepek, hogy te is pelenkázhatsz, te is moshatsz, pelenkát már nem szokás, amíg én a gyerekkel vagyok, beteheted a mosást. Tehát amikor az apa azt teszi, hogy ő a pénzkereső, a gyerek a tied, enyém a pénzkeresés, ott szoktak a házasságok tönkre menni. Hazamegyek, beülök a meccs elé, gyerekeket fektesd le, foglalkozz velük. Tehát az apának, majd erről fogunk szólni a holnap reggel, ugyanolyan fontos szerepe van a gyermeknevelésben, mint az anyának, különösen az első 3 év után. Az első 3 évben az anyának rendkívül nagy szerepe van, de későbbiekben az apának egyenlő feladatai vannak. Fegyelmezés, kettős nevelés, te ezt megengeded, én nem engedem meg. Mennyi konfliktus származik ebből, ugye, a házasságokban, hogy már megint hagyod a gyereket ezt csinálni, azt csinálni, vagy éppen nem fegyelmezzük a gyereket, és mind a ketten szenvedünk tőle. És a gyermekek lelki nevelésében is össze kell fogni a családnak, össze kell fogni a házaspároknak, mert különben szétesik a család. Női férfi szerepek, nem tudom mennyi az idő, ez lesz már az utolsó előtti. Mennyi az idő? Kérdezni, hogy elmegy. 10. Később kezdtük, de mindjárt be is fejezem. Nagyon sokan azt mondják, és ez a hagyományos, konzervatív, hogy így mondjam, bizonyos értelemben biblikus, csak bizonyos értelemben mondom, hogy biblikus alapelv, szemlélet, hogy a férfi a domináns, a férfi a család feje. De amikor a férfi úgy kezd családfő lenni, hogy egyedül dönt, és majd ő mindent eldönt, azok nagyon veszélyes házasságok lesznek. Még veszélyesebb, amikor mindent a feleség dönt el. Amikor a férfi kiengedi a gyeplőt a kezéből, és azt mondja, hogy hát az asszony egy olyan talpra esettebb valaki, mint én, hát dönts el, hol lakjunk, mit csináljak, hova menjek dolgozni, hány gyereket szeretnénk. Ezt nem szabad, tehát amikor a feleség egyedül dönt, és a férj itt hátul kullog, az nagyon rossz házasság. Annál egy fokkal kevésbé rossz, amikor a férfi teszi ezt. De az se jó. A függetlenség ugyanolyan rossz, látjuk, hogy a férfi is csinál valamit, a feleség is dönt, mindenki járja a maga útját, és van egy közös döntések sáv, ami nagyon kevésre van redukálva, mint tudom én, megbeszéljük, hogy mi legyen az ebéd holnap. De egyébként én járom a magam útját, járod te a magad útját, ez is veszélyes a házasságban. Ez az optimális, ez a harmonikus, ez az ideális, amikor a férj és a feleség is dönt, és ketten hozzák meg végül is a közös döntéseket, de vannak a férnek is egyedülálló döntései, a feleségnek is vannak egyedi döntései, de a legfontosabb kérdésekben pedig összhangra jutnak. És itt van végül is ez a szereposztás, így boldogtalan és a boldog házaspárok körében mindkét fél egyenlőségre törekszik, tehát nincs ilyen, hogy majd a férfi vagy a asszony vezeti a irányít és mindent eldönt, 81%, férj hagyománya, feleség egyenlőség párti, tehát amikor a férj a domináns, és a feleség azt mondja, hogy jó, hát legyél, az 50% boldog házaspárok, 50 a boldogtalan, tehát fele-fele, a feleség hagyománya, férj egyenlőség párti, boldog házaspárok, tehát amikor a feleség hordja a nadrágot, 37%, vagy nem, a feleség azt mondja, hogy a férj döntsön, és én azt mondom, hogy nem, egyenlőségpárti legyen, akkor ez 37%. Mindketten hagyományos szereposztásban gondolkodnak, vagyis azt mondja a hagyományos szereposztás, hogy az uram megmondja, és majd az uram tudja, hogy mit kell csinálni. Ez a szereposztás 18%, ugye a férj dominanciája gyakorlatilag. 82% boldogtalan. Utoljára szeretném felidézni, hogy ezt áthidalandó, és itt van a fontos értékek, közös értékek mentén való házasság felépítésének az alapigéje, amit majd többször fogunk még a táborban felidézni, hogy mit jelent a lelkiség, igazi kapcsolat a szereposztásban, az egyenlőségben, a házasság, hogy működik jól. Szóval, ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, úgy, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. Tehát az asszonyok engedelmesedjenek a férjnek, mint az Úrnak. Tehát nem mindenben, csak ami az Isten szerint való lehet. Ti férfiak, szeressétek a feleségeteket, ti feleségeiteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket, aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Itt pedig úgy szeressék a férfiak az ő feleségüket, mint, miképpen, hol van itt a hangsúly? Ez a kis kötőszó dönti el a házasság minőségét, és hogy a férjnek hogy kell szeretni a feleségét, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat. Ahol úgy szereti a férje a feleséget, ahogy a Krisztus szereti az egyházat, vagyis az embert, az a férj alkalmas arra, hogy engedelmes vagy szóval az engedelmes szóról majd később szólunk, hogy beilleszkedik a férj gondolataiba és akaratvilágába, és így tud együttműködni vele, mert az a férj, aki úgy szereti a feleségét, mint Krisztus az egyházat, az embert, arra a férje föl lehet nézni. És minden feleség vágyik egy olyan férje, akire fel lehet nézni, aki olyan, mint Krisztus, és akire szívesen rábízza magát, szívesen odaadja magát, szívesen engedi át a végső döntéseket, ugye? A feleség előkészíti a döntéseket, a férj pedig azt mondja, hogy igen, drágám, nem, drágám, ezt ne, azt igen. De azért, mert Krisztusi lelkület és jellem a birtoka. Erről még majd nyilván fogunk szólni. Köszönöm szépen a figyelmet. Látjuk, hogy mennyi dolgon múlik a házasság, és itt a 11-ből csak egy 6-ot emeltem, vagy maximum 6-ot, de csak nagyon felszínesen. Kívánom, hogy jó beszélgetések alakuljanak majd a csoportokban, és kívánom, hogy sokat tanulhassunk egymástól, mi tőletek, abból, hogy hogyan tehetnénk boldogabbá a kapcsolatunkat, hogy az jól működjön, és mind a 11 pont, 10-valahány pont, vagy legalább 10 működjön. Amen. Szerető Istenünk, köszönjük neked, hogy úgy tervezted el a mi boldogságunkat, hogy a két énből egy mit forrasszál, egy testé forrasszál bennünket a házasságban. Kérünk, segíts bennünket, hogy egyé tudjunk válni, mind testi, lelki, mind érzelmi, mind gondolkodásbeli szinten a házastársunkkal, hogy az a házasság egy olyan boldog ságnak lehessen az alapja, ami kisugározhat a gyermekekre, a családra, és betöltheti jó illattal az egész környezetünket. Köszönjük neked, hogy nem hagytál tudatlanságban bennünket afelől, hogy hogyan kommunikáljunk, hogyan beszélgessünk egymással, hogyan találjuk meg egymás szeretet nyelveit, hogyan tudjuk a szeretetet még jobban és jobban kifejezni egymás iránt. Nem hagytál bennünket tudatlanságban afelől sem, hogy hogyan kezeljük a konfliktusainkat, hogyan próbáljuk meg elrendezni, hogyan próbáljuk megelőzni a konfliktusokat, hogyan próbáljuk meg, hogy az ne kárt okozzon és sérüléseket a házasságunkban, hanem előrelépés legyen mindig egy-egy konfliktus megoldása. A botló köveinket hogyan változtathatjuk lépcsőfokokká? Segíts bennünket, hogy ezt megtanuljuk ezen a táboron, és majd nem csak, hogy itt tanuljuk, hanem különösen otthon a mindennapi életben. Ezekben győzelmet nyerhessünk. Jézus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.